Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Böjt harmadik vasárnapjára kijelölt. Ugye, mint ezt megírva találjuk Pál apostolnak az efezusiaknak írott levelében, az 5. fejezetben, az első 9 versben a következőképpen. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Világosság és sötétség. Életünk ritmusát adó, alapvetően két különböző állapot. De szükségünk van mind a kettőre. Ha túl sok a sötétség, az a baj. Ha túl sok a fény, akkor meg az a baj. Törékeny szervezetünk megérzi azt, ha ritmustalanságban élünk. Mintha csak Isten azt akarná közölni ezzel is, mindennek ára van. Annak is, hogyha túl sok fényben fürdik az ember, meg annak is, hogyha kevés a fény az életében. Amióta ember az ember, azóta gondolkodásában a fény, az élet, és így az Isten szimbóluma is. A fény fogalma jelenti azonban az igazságot, a szeretetet, a nyilvánvalóságot. Amikor azt mondjuk, hogy napvilágra került, akkor ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá vált valami. Ha ennyire nyilvánvalóak ezek a fogalmak, hogy világosság és sötétség, hogy miket is hordoznak, akkor el kell tennünk a kérdést, miért kellett Pál apostolnak biztatni az efezusiakat, hogy a világosság gyermekei legyenek. Azért, mert sok-sok minden nem volt nyilvánvaló az efezusi gyülekezetben. Mert átélték azt, amit átélnek a mai gyülekezetek is, hogy bizony a sötétség hamarabb hatalmába keríti az embert, mint a világosság. Ahhoz, hogy az ember a sötétség cselekedeteit véghez vigye, ahhoz nem kell tennie semmit, csak el kell engednie magát. Ahhoz azonban, hogy fény legyen, hogy jellé váljon az ember abban a közösségben, ahová helyezte őt az Isten, azért dolgozni kell, azért küzdeni kell. Legfeljebb annyit kér tőlünk az Isten, hogy életünk, mint egy tükör, az felé forduljon, és aztán tükrözzük tovább az ő szeretetét. Gyerekeknek is tanítom, hogy színszimbolikában az arany, a fehér az Istennek a színei. Ezért van az, hogy a két legnagyobb keresztény ünnepen, természetesen ide tartozik a harmadik is, a pünköst, de a megtestesülés csodáját elénk hozó karácsony és a feltámadás titkát ránk vetítő húsvét, oltárterítő színe a fehér, mert a fehér az Isten színe. Milyen érdekes, hogy a fehér színben benne van minden. A piros is az Isten színe, pünkösd, ezért piros színű, mert a piros az élet. És Isten maga az élet. Isten maga az élet, és maga a fény. az elmúlt napokban megtapasztalt hidegbetörés után talán még inkább várjuk a tavaszi meleget, de nem csak a tavaszi meleget, a még több fényt is. Napokban kaptam két e-mailt is Finnországból, és mind a kettőben azt írták, nem csak azt, hogy mínusz 23 és mínusz 27 fok van, de azt is odaírták, hogy már várjuk a tavaszt. Megértem őket. A sötét, hideg tél után különösen is vágyakozunk a melengető napsugarakra. Nem véletlenül, hiszen a tél után jön a tavasz, és a tavasz, a megújuló természet, az az élet ünnepe is egyben. És persze a szerelemé is. És minden az élet szolgálatában áll. A sok-sok virág, az illatok, mind-mind az élet szolgálatában állnak. Ki az, akit nem kerít hatalmába ez az Isten simogatás az élet minden területén. Nincs szebb a tiszta szerelemnél, nincs felemelőbb, megnyugtatóbb, táplálóbb a napfényénél. Kell nekünk a világosság, és Isten maga a világosság. Ha nincs világosság, ha nincs fény, akkor elhervadunk a szószoros értelmében. Jézus Urunk azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ezért szokták az ő kezdőbetűit, ezt az XP-t, ami a híró, a napba beletenni, hogy Krisztus, én vagyok a világ világossága. Itt azonban Pál valami olyasmit mond az efezusiaknak, ami különösképpen is szíven találja őket, hiszen azt írja nekik, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a világosság, ti vagytok a fény. Így olvashatjuk Efezus 5:8-ban, világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Nem tudom, hogy fogadták az efezusiak. Mi, amikor halljuk ezeket az igéket, bizonnyal örülünk ennek, hiszen ez az evangélium része, hogy világosság vagyunk, világosság lehetünk, ennek örülnünk kell. Másrészt valljuk meg őszintén, megrettenünk attól a kihívástól, ami ezzel együtt jár. Mi az, hogy magunk is világosság vagyunk? És ha nem járja át az életünket a mennyei fényesség, mert valljuk meg őszintén, hogy sokszor életünk pislákoló, füstölgő mécseshez hasonlítható, és milyen érdekes, hogy ebben a az etikai sötétségben botorkáló 21. századi ember számára még ez a pislákoló mécses is, ez a kormolló lángocska is irányt tud mutatni. Olyan sokat mondó Noénak a története, emlékszünk rá, így kezdődik. Noé fedhetetlen volt a maga nemzedékében. Fedhetetlen. Ez az ember, aki kísérletezett a szőlővel, aztán nem ismerte a határait magának, és aztán mezítelenül ott táncolt a sátra előtt. Ő ezzel az átlag normalitással a többihez képest szentnek bizonyult. Olyannyira, hogy azt hitták róla, hogy fedhetetlen volt a maga nemzedékében. Így ma is állíthatjuk, hogy bizony mi mai keresztények nem vagyunk szentek, de a világ mostani gonoszságait látva még így töredékes kereszténységünkben is istenes jellé válhat az életünk. Nagy kihívás ez, nagy ajándék is egyben, nagy próbatétel is. Az, hogy világosság vagyunk, mert tükröződik rajtunk Isten szeretet fénye, még nem azt jelenti, hogy mi magunktól világolunk. Ez csak azt jelenti, hogy megcsillan rajtunk az Isten szeretetének a fénye. Ezt méltósággal el lehet hordozni. És akkor vonzó lesz az a kereszténység, amit képviselünk ebben a világban. Hiszen Isten ilyen vonzó kereszténységre, ilyen méltóság teljes kereszténységre hívott el minket. Ezt a kereszténységet tanulni kell. A kereszténység nem más, Krisztianoi, a kis-ázsiai Antiókiában mondták először Jézus követőire, hogy keresztények, ez azt jelenti, hogy követem Krisztus tanítását. Egyre inkább igyekszem megvalósítani azt, amit Jézus tanított. ez az evangélium, hogy belső igényem lehet a jóra, a szépre való törekvés, hogy megtudhatom, hogy mi a jó, ami építi a közösséget, és épít engem is. Nincs lehangolóbb, amikor valaki infantilis keresztény. Félreértés ne essék, ez a gyermeki keresztség nem azonos a jó értelemben vett szent naivitással, amikor együgyű valaki. Arra gondoljunk, amikor valaki rosszul értelmezve együgyű, torzsalkodik, veszekedik, egymásra mutogatás jellemzi az életét, na, ennek a kereszténységnek nem sok köze van a Krisztus követéshez. Világosság. Világosságban járni jó dolog. Nem csak azért, mert kisebb valószínűséggel esünk gödörbe, sokkal inkább azért, mert érezhetjük Isten napfényének az ízét, mely egyedüli garanciája annak, hogy ne keseredjünk meg. Sokan megkeserednek. Sokan vannak az elhívottak, kevesen vannak a választottak. Utolsókból lesznek elsők, és elsőkből lesznek utolsók. De miért kell nekünk világosságban járni, az apostoli intés szerint is? Azért, hogy a fény felé törekvő életünkben felfedezzük Istentől rendelt sorsunkat. Hogyan? Az ige megadja erre is a választ. Éljetek szeretetben, ahogy a Krisztus is szeretett minket. Efezus 5:2. És mit jelent szeretetben élni? Azt jelenti, hogy szeretetből élek. Nem a sajátomból, az Istenéből. Azaz továbbadom azt, amit kapok. Fontos hangsúlyoznunk, hogy nincs minősített szeretet. Pedig azért mi is mondogatjuk, hogy nagyon szeretlek. A szeretet az azt jelenti, hogy Isten törvénye szerint élek. És ha Isten törvénye szerint élek, akkor ezzel táplálom a körülöttem élőket mindenben. A keresztény ember, a Krisztus követő ember jól tudja, ugye tudjuk mi is, hogy a mi szeretetünk nem teljes. És az a kevéske, ami van, az is hamar megfogyatkozik. De tudjuk azt is, hogy naponta, ha keressük a kapcsolatot a mi teremtő Istenünkkel, akkor fel tudunk töltődni. Akkor megvalósul a csoda, hogy mégis tudok szeretetképűen élni ebben a világban. Az efezusi gyülekezetnek írt levélben azért nyilvánvalóvá teszi Pál azt, hogy nálatok sok-sok minden nincs rendben. Ezt olvashatjuk a 3. és 4. versekben. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. Mert szóba került, azért írta. Ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség. Mert volt szemérmetlenség, mert volt ostoba beszéd, és volt kétértelműség közöttük. De ezek nem illenek a keresztény emberhez, írja, hanem inkább a hálaadás. A minőségi élet az a hálaadásra alapoz. Abból fakad. Ha nem tudunk hálát adni a kicsiért, akkor nem tudunk hálát adni a nagyért sem. Választások voltak, lesznek, vannak több európai országban, és azt már megszoktuk, hogy a celebek itthon éppen úgy, mint külföldön, tisztelet az elenyésző kisebbségnek, néhány év után lecserélik aktuális párjukat. És ezek az emberek, akik ott vannak, és egy közfunkciót látnak el, tulajdonképpen egy példaadásra is elhívottak. Milyen érdekes, hogy ország sorsáról akarnak dönteni, de a saját életüket nem tudják rendbehozni. De ezt már úgy megszoktuk, hogy a politikában ez így történik. Amikor azonban egyházon belül tapasztaljuk azt, hogy az a másik a saját életét nem tudja a keretek között tartani, akkor honnan veszi a bátorságot, hogy kereszténynek nevezi magát? Amikor kitört a parasztháború, akkor Luther azt mondta a parasztoknak is, meg a nemeseknek is, hogy üssétek, vágjátok egymást, ahol csak éritek. Csak nem mondjátok azt, hogy keresztények vagytok. Hiteltelennek könyvelhetjük el a politikust, de azt a papot is, aki erkölcsről prédikál a szószékről, de maga nem éppen az erkölcs bajnoka. Házastársi hűségről az elvált pap is mondhat nem csak szépeket, de igazakat is, csak egyetlen egy baj van vele, hogy nem hiteles. Márpedig a paptól azt várják el, hogy amit szól, azt is tegye. És ha a pap nem tudja megtenni azt, amit prédikál, akkor beteljesül az a mondás, hogy bort iszik és vizet prédikál. És ha az Isten emberének, mint az Isten igéjének a szolgája nem sikerül, és sajnos egyre többen vannak, akiknek ez nem sikerül, Németországban a protestáns lelkészek, ugye hivatalosan egyházi személyek, több mint a fele elvált, akkor milyen személyes példán keresztül bátorodjon fel a laikus? És ha a keresztények valami rosszul értelmezett szabadosságba jutnak el, mint keresztények, akkor az a kereszténység az nem lesz vonzó. Na ezt éli meg a nyugati kereszténység. Az így kialakult helyzetnek, amiről szóltam, egyetlen egy oka van, a szívnek a rendetlensége. Mert ami a szíven, az a szánkon tartja a szólás. Amit szólunk, általában azt is tesszük. Aki hálaadással él, az harmóniában van önmagával, társával, fele barátjával, sőt, barátja még a Jóisten is, ahogy a népi szólás mondja. Nem perlekedik, hiszen tudja, hogy Isten tenyerén élve minden az ő személyes javát is szolgálja. Isten szeretetében él, Isten szeretetével él naponta. Azt a lényegét sugározza tovább, amiért teremtője őt is elküldte ebbe a múlandó, de csodálatos és gyönyörű világba. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. Ezzel fejezi be ezt a gondolati egységet Pál. Ebben benne van az, hogy aki Isten törvényei szerint él, annak gondviselésben lesz része, annak életében a rossz is jóvá válik, hiszen Isten a rosszból is jót tud előhozni, annak az életében a megbocsátáson keresztül aztán előjönnek a pozitív dolgok, az áldás. Várni a gyümölcsöt azonban mindig időkérdése is. Ahhoz, hogy a fa gyümölcsöt hozzon, egy esztendőt kell várni. Ahhoz, hogy a gyümölcsfánk termőre váljék, ahhoz éveket. Ahhoz pedig, hogy gyermekeink emberré váljanak, ahhoz évtizedeket kell várni. Ez az Isten természet adta, alkotta rendje. A növényeknek napfényre van szükségek, a gyümölcsérésre a sötétség és a hideg alkalmatlan. És így van ez az emberek életében is. A családi meleg hiánya miatt didergő lelkecskék egy-két évtized múlva nem egyszer olyan gyümölcsöt hoznak életükben, ami kicsi, kukacos, esetleg félig rohadt. Ezért kell az Isten szeretet világossága, hogy helyesen fejlődjék a gyermek, és érett szép gyümölcs legyen az élete, mert ekkor van hasznára Istennek, hazának, szülőnek és önmagának. A gyümölcsök egyértelműek, nem összetéveszthetőek, mindenki számára jól láthatóak. Így írja az apostol, jóság, igazság, egyenesség. Gyakran elbizonytalanodunk, és azt gondoljuk, hiába a buzgó jóság, ha a gonoszság gyorsabban reprodukálja magát. A jóság nem csak gyümölcs, ami táplál, hanem jel is egyben. Jel mindenki számára, a világ számára, hogy érdemes küzdeni, érdemes nagyobb távlatokban gondolkodni. Az igazságból sokkal kevesebb van, mint az igazságtalanságból, ez így igaz. De ne feledjük Jézus szavait. Egy kevéske só az egész levesnek ízt ad. És itt egyértelműen mondja, ti vagytok a föld sója. Az egyenesség kiszámíthatóságot jelent. Talán ez a legnagyobb rákos daganat korunk társadalmának testében, hogy ott van a kiszámíthatatlanság. Istennél viszont ilyen nincs. Istennél kiszámíthatóság van. aki Istennel nem számol, az nem számol az Isten törvényével sem. Aki csak magával számol, az önzővé és kibírhatatlanná válik idővel a maga számára is. A jó hír, vagyis az evangélium azonban ott cseng szívünkben és lelkünkben. Az Isten világossága közénk jött, bennünk lakozik, és mi ő benne, ha végre elhisszük már őt, és számolunk vele. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, ragadj meg minket önfeláldozó szereteteddel, és téríts meg önzésünkből, hogy minket is szorongasson a te szereteted, és többé ne önmagunknak, hanem neked éljünk, embertársaink javára. Amen.